Ezen a szombaton elérkeztünk a Sabbat Parachnak a hetéhez, különleges szombat. A vörös tehénről szól, hogy közel kerüljünk a tartalmához. Azonban nem szeretnék belemenni az érdekessége kategóriába, hogy már évek óta, sőt évtizedek óta, meg már nagyon régóta a zsidóság keresi az áldozatra alkalmas vörös tehenet, ami egyetlen egy szál, szőrszál sem lehet más színű, mint vörös. Rengeteg hír így érkezett, és hogy Texasban megvan, meg itt van, meg ott van, megvan már Izraelben, és a múltkor olvastam, hogy megint megvan, az sosincs meg, mert mi találunk egy kis szőrszálat benne, és nem vörös. Tehát nem kóser. Ez nagyon szép dolog, mikor ilyenekről beszélünk, ilyen érdekesség. A fiatal koromban volt is ilyen egy élet és tudomány című folyóirat, egy népolvasmány volt, sok érdekesség volt benne, de alapjában nem igen lehetett használni a gyakorlati életbe. Sőt, ilyen ezek az érdeklődések és ezek az érdekességek mindig az igazságtól visznek el, vagy előtérbe kerülnek és elnyomják azt, amit látni kellene, eltakarják. Tehát ilyen érdekességről, mint a harmadik templom, meg hogy hol van a Fridláda, meg ilyesmit, óvva intek mindenkit, hogy foglalkozom, mert magát az igét nem fogja megérteni. Tehát így ennek a szombatnak inkább belőveszem a heti szakasznak azt a részét, ami Mózes harmadik könyvének a 9. és 11. fejezetek közötti részben van, valamint a profétai részt is előveszem, ami Ezékiel 36, 16, 26 versek közepette van. Miért is vettem elő? Azért, mert olvasom is, és a tartalma összecseng. Olvasom a 9. fejezettől, és lőn a 8. napon, hogy szólítam Mózes Áront, és az ő fiait, az Izrael véneit. És Izrael véneit. És mondta Áronnak, végy egy borjút fiatal bikát, bűnér való áldozatul, és egy kost egészen égő áldozatul, épek legyenek, és vidd az Úr elé. Szólj Izrael fiainak, és mondván, vegyetek egy kecskevakot bűnért való áldozatul, és egy eszendős borjút és bárányt, épek legyenek egészen égő áldozatul. És egy ökröt és egy kost hála áldozatul, hogy megáldozzátok az Úr előtt, és olajjal elegyített ételáldozatot, mert ma az Úr megjelenik néktek. Elvégyék aztán, amiket Mózes parancsolt vala a gyülekezet sátor elé, és odajárulnak az egész gyülekezet elé, és megáll ott az Úr előtt. És mondta Mózes, ez a dolog, amit az Úr parancsolt, cselekedjétek meg, és megjelenik néktek az Úr dicsősége. Ez az egyik, ami az áldozatokról szóló törvény és beszámoló. És a másik oldalát, a negatív formáját is előveszem a 10. fejezettől, annak az első versétől, Nádáb és pedig és Abihu Áronnak fiai vevék egyben egyen-egyen a ő tömjénezőjüket, és tőnek azokba szenet, és rakának arra füstölőszert, és vévék az Úr elé idegen tüzet, amelyet nem parancsolt valanékik. Tűzjövek azért ki az Úr elől, és megemészte őket, és meghalának az Úr előtt. És mondta Mózes Áronnak, ez az, ami szólt vala az Úr, mondván, akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Hogy is függ ez a kettő össze, hiszen itt kétféle összefüggésről beszélek, kétféle áldozati rendről, ami történt, a pozitív és a negatív, a jó és a rossznak a példáját olvashatjuk ebből a kettőből, de engem mégis inkább csak az fogott meg, hogy az Úr megjelent. És most húsvét után lévén tényleg meg kell kérdezni, hogy hogy is folyt nekünk is a húsvéti emlékezetünk a feltámadásról, és Krisztus áldozatáról, váltság áldozatáról hogy is emlékeztünk meg. És miért vagyunk olyan állapotban, mint akinek megjelenik az Úr, és miért vagyunk olyan állapotban, hogy megjelenik ítélni. És ezt meg kell néznünk a mai napokban is, meg kell nézni, meg kell látni a saját életünkbe, de ahogy szoktam mondani, a közösségbe, kereszténységbe, sok területen is. A szabályszerűen, Isten rendjében történő, Isten tiszteleti rend, áldozati rendnek a következménye, hogy megjelenik az Úr, Istennek a dicsősége. És egy érdekes dolog azért, mert nekünk mutat előre példát. Ha megvan a bűnáldozatod, ha megvan az ételáldozatod, megvan a hálóáldozatod, mindez, amit felsorol a 9. fejezet, akkor megjelenik az Úrnak a dicsősége, Istennek a dicsősége. És én most ki kell mondanom, ez hiányzik. Az, ami húsvétkor Isten dicsősége, az, ami Krisztus váltságművője által a sátánnak a megítélése, győzött. Nem te, nem a te dicsőséged, nem a te sikered, hanem arról szól, hogy az életemben megvannak ezek a hálaadások, megvan a bűnbánat, megvan a bűnbocsánat, az életünkért adott váltságáldozat, mindaz, amit föl van sorolva. Csak akkor jelenik meg Krisztus által, Istennek a dicsősége megjelenik az életünkben. És mi keressük a mi dicsőségünket, keressük azt, hogy hogy működjön egy gyülekezet, meg az életem, meg egyéb. Szó sincs a te életedről. A te életednek hálaadás, bűnbánat, bűnbocsánat, és Isten dicsőséget kell, hogy képviseljed, hogy az látszódjon fölötted. Semmi más. Ez a mi életünknek a titka, az igének a titka, hogy győzött, az ige beteljesült a te életeden. Azon az életen, akit tett bűnbocsánatot, és újra mondhatnám, sorolhatnám, és ismételem, és mindig is az, hogy a hálaadástól kezdve ezek az áldozatok ott vannak az életünkben, vagy sem. Mert nincsen. Legfeljebb neked van egy mondva csinált dicsőséged, önmagad reklámozod, ami más, és ebben a pillanatban bejön a kettő megítéltnek az életének a hasonlóság az életünkbe, Nadab és Abihu élete, előttük újra ott a példa, idegen tüzet vittek. Na most mi az idegen tűz? Mi is az idegen tűz? Arról szól, hogy első esetben az a tűz működött, amit Isten adott, sőt parancsba adta, hogy örökké égő legyen ott az oltáron. Amit most némely templomba ott lóg, és ezt jelképelezi, de ez a tűz nem más jelent, hogy Isten ítélete, hiszen a tűz nem más, mint ítélet. Isten tisztító ítélete ott van az életemben. Az a tisztító ítélet adja meg, hogy Istennek a dicsősége, a tisztulás, szabadulás és a megszentelés folyamatában valóság legyen az életemben. Pontosan. Az idegen tűz akkor micsoda? Hát úgy, ahogy én ítélem meg a dolgokat. Úgy, ahogy én ítélem meg. Úgy, ahogy megítél XYZ az én életemben, úgy, ahogy megítélem a saját életemben, hogy ő milyen, én milyen vagyok, ezt tettem, azt tettem. És ennek a következmény Isten megítél. Ennek a következmény, a válasz az, hogy Isten adja az ő tüzét és megítél meg. Isten nem hagyja idegen Istennek az akaratát, ítéletét, bálvány Istennek, hogy működjön. És azt nagyon komolyan kellene venni a mai világban nekünk is, hogy annyira ítélkezünk, annyira tüzet bocsátunk ki, annyira megégetünk dolgokat, amit nem volna szabad. Annyira idegen tűzzel nézünk másra, tüzes szemmel, idegen tűzzel nézünk emberekre, eseményekre, és az idegen tűz nem más, mint megítélni dolgokat. És hogy tudunk mi megítélni dolgokat? Emberként? Vagy azzal a tűzzel, amit Isten adott? Azzal a tűzzel. Azzal a tűzzel, azzal az igazsággal ítélkezünk-e? Mert ha nem, akkor úgy járunk, mint ez a kettő, aki tiszta volt, leszármazott volt, hiszen egyenes ágba kóserek voltak, Nadab és Abihu, ezek tiszták voltak, csak a szándékuk nem volt tiszta. Lazán vették. Lazán vették a dolgot, és nekünk is ott van az életünkben, amikor jön egy probléma, akkor azt mondjuk, hogy hát, én így látom, én így ítélem meg ezt a helyzetet, és megfelejtjük azt, hogy Isten hogy ítélni meg. Ez a probléma. Ez a probléma, amikor kiégnek életek, és ott is az égés van. Kiégnek életek, mert egy idegen tűz elégette benned, még a pozitívat, a magot is elégette. Idegen tűz megölhet szolgálatot, megölhet házasságot, megélhet bármit, mert tűzként jelenik meg. A mi szavunk valóban tényleg nem csak működik, hanem tűzként hat. Másoknál bármit is meg tudunk ölni, bármit ki tudunk oltani vele, meg tudunk semmisíteni a mi ítélkezésünk szerint. Nem mindegy, hogy most melyik módon ítélünk. És hogyha Isten rendjében vagyunk, akkor később ebben a folytatásban a nép már tudta, hogy hogy kell megítélni a másik embert, a helyzetet, hiszen a leviták megkapták a kinyilatkoztatást, hiszen a leviták belettek úgymond avatva, nem a mai szokás szerint, be voltak avatva Istennek a törvényeibe, és ők saját maguk semmit nem ítélhettek. Sőt, még a király se ítélhetett semmit, hiszen magával kellett vinni mindig a Tórát, és ha nem értett valamit, akkor elő kellett venni, hogy mit is adott Isten ítéletként, törvényként. És itt nem a hatalom ítéletéről van szó, mert egyedül Istennek a hatalma az, ami tűz és ítélhet, hanem arról, hogy mi hogy látjuk a helyzetet, hogy ítéljük meg a dolgokat. Itt látszik, hogy mennyire rossz még a magyar nyelv is, mert itt nekünk az, hogy hogy értjük a dolgokat, talán ezt kellene mondani, hogy mobilisabbnak kellene lenni, hogy nekem mi a teendőm ebben az esetben. De mégis a megítélésnek a szavát használhatjuk, mi hogy ítéljük meg a helyzetet? Ismerjük-e Isten igéjét? Ismerjük-e Isten igéjét? Ismerjük-e Istennek a törvényeit? Ismerjük azt, hogy nem ítélhetünk el senkit, mert kegyelem is van. És a halála előtti percig, amíg tényleg tud gondolkodni és dönteni, nem ítélhetünk meg senkit, mert nem vagyunk abban a helyzetben. Istennek a jogköre az ítélkezés, és az időben az Isten a saját maga az Úr. Hogy ítélkezünk? A saját szemszögünkből ítélkezünk, hogy jó ez nekem, vagy egyáltalán nem is ítélkezünk, mert ez egy másik kérdés, mert ha nem ítélünk, akkor is, ha Isten akaratát nem teljesítjük be. Tehát a tétlenség épp olyan ítélkezés, hogy nem veszek részt valamiben, mint hogyha negatívan, önző saját szándékkal ítélnénk meg helyzeteket és embereket is, hiszen azok hordozzák, érik meg a helyzeteket. Mi által ítélünk meg mi? A saját életünkben helyzeteket, saját életünkben szituációkat, magát a tevőlegességünket, a akaratunkat és a tevékenységünket mi határozza meg? Én, vagy másik, vagy felelőtlenség? Nadab és Abihunál ott az idegen tűz nem, nincs kibontva, hogy milyen tűz idegen. És ebből a szóból oda is el lehet jutni, hogy kétféle tűz van. Isten szerinti, vagy idegen. Megint a dualizmus, arra beszélgettünk is, hogy Isten szerint megítélni, vagy oly mindegy kinek a módszerébe, teológiájába, filozófiájába, vagy bármiába, más. Hol van az, amikor mi tudjuk Istennek az akaratát, és én azt mondom, hogy pontosan ezért kell megértenünk a rossznak és a jónak a kérdését, hogy van jó tűz, és van rossz tűz. Van, tudnunk kell a rosszról. Valamelyik nap is beszélgettem valakivel, hogy nem akar a rosszról tudni, de kell a rosszról tudni. Mert ha nem tudsz a törvényről, nem tudsz a rosszról, nem látod a mai világnak a helyzetét, akkor te rosszul fogsz ítélni a saját szemeddel. Én úgy gondolom, hogy aki igazából hívő embernek teljesen nyitottnak kell lenni minimum a környezetének az állapotára, és arra kell kérni Istentől a választ, hogy mi az ő akarata a családtól egészen a munkahelyen át, és nem élhetek bent egy bunkerba, és nem takartam el a szememet, hogy nem akarok tudni a rosszról. Tudni kell a rosszról, de nem szabad részesnek lenni. Tudni kell, hogy ez a tűz mit okoz, és az a tűz mit okoz. Tudnunk kell, hogy Istennek az ítélete számunkra nem más, mint megjelenik a dicsőség. És az a dicsőség, hogy fölöttünk megjelenik. Fölöttünk győzött, magyarul védelemben vagy. Ez a betakarás. Istennek a győzelme az én betakarásom, és nem a jó kisfiú voltam megjutalmaz. Istennek a győzelme a fejem fölött, az a betakarás. Akkor megjelenik fölöttetek. Most ebben a világban mi élünk, annyi jó és annyi rossz van, amennyi van, de mégis nekünk nem is ezt kell tudni, van-e betakarásod, avagy sincs. Mert ebből a történetből tudom azt, láthatom, példát vetek róla, hogyha megtörténnek az életemben azok a áldozatok, amelyik Isten szerint előírtak, és a javamat szolgálja, én egy betakart állapot vagyok. Úgy, hogy a választott nép akkor megtette fölötte. És én azt mondom, annál szebb állapot nincs, és annál békésebb, nyugalmabb, félelemtől mentes állapot nincs, hogy tudom, hogy fölötte van. Hányszor feküdtél az elmúlt időszakban úgy, hogy nem rendezted emberekkel a viszonyt? Vagy tettél olyat, amit Isten ellenébe akár vétlenül is tettél, tudattalan, de mégis megtetted a mulasztási bűnödet, vagy a tévedésből okozott bűnödet? Hányszor feküdtél le úgy egy este, hogy nem rendezted, nem mentél Isten elé, és akkor várod a betakarást? Nyugodtan tudsz aludni? Mondhatnám ilyen egyszerűen. Mert ahogy rendezve van egy napja az embernek, hogy megköszönöm Istennek a mindennapoknak a áldását, amit kapok tőle. És tudom rendezni a bűnömet, hogy Uram, ezt hát én akartam, és most kéne ezt rendeznünk. Ha ezek az áldozatok nem működnek, akkor nyugtalan maradsz. És ha ezek meg működnek, és tényleg megtörténik az a rend, amit Isten adott az én életembe, akkor tényleg nyugodtan alszom. Tényleg tudom. Olyan jó úgy aludni, hogy a te betakarásodban. Nem paplan, hanem egy teljes védelem. Amikor nem tudok már dönteni, hiszen alvás közben felszabadulnak és védtelenek a gondolataink is, nem tudunk kontrollálni. Amikor még fizikailag se tudod megvédeni magadat sok esetben, akkor van egy betakarásod. De ennek az előzménye mindig a templomi rendnek, az áldozati rendnek a működésének kellene lenni. Mindig. De ugyanígy lehetne beszélni egy házasság kötésről is. Megtörténnek az áldozatok, megtörténne a rendeződés, és két embert egyként akar be Isten. Mert megtörtént a közös. Megtörtént az is. Annyi ödegen tűzről lehetne beszélni, és annyi dolgot le lehetne leprezni keresztény közegekből, hogy inkább azt mondom, hogy nem. Nem. Ha Isten azt mondja, hogy az idegen tűz, akkor idegen tűz. Amikor látom azt, hogy nem Isten igéje szerint van, akkor az idegen tűz. Az ítélkezés, a rivalizálás, és sok minden. Majdnem minden bűn innét kezdődik, hogy hogy ítélem meg a helyzetet, hogy ítélem meg, mert onnan utána jön a tevőleges dolgom is. Tehát először eldöntöm, jó vagy nekem, vagy rossz nekem. És azt tűzzé teszem, igazsággá teszem. Így kell érteni a Bibliát, én jobban értem, így kell csinálni, te nem tudod. És itt jönnek az, hogy egyszerűen az idegen tűz bizony meghozza a következményét. Isten megítéli. Megítéli. És én úgy gondolom, hogy mai nap is Nadab és Abihu esetén akárkinek az életében van, Isten megítéli. Folytathatnám a történetet, hiszen ott van benne, hogy úgy haltak meg, hogy élve, és ma mehetnék tovább. Elvesztek, elnyelte őket a föld, van ilyen utalás a Bibliában. Hány ember él úgy, hogy halott? Hány embernek az élete van úgy, mert Isten azt mondta, én is megítéltelek. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon vissza kellene menni erre a rendeletre, amit Isten adott a 8. napon, és a 8. számnak ismerik a tartalmát, üzenetét, a 8. mindig az új. A 8. az új kezdete. És ha húsvét után vagyunk, akkor tényleg egy új kezdete van. Nem új szövetség kezdődött, hanem egy új kezdődött, és ez az áldozati rend pontosan Krisztusba valósult meg. Pontosan. Az ő áldozata, amit megélt a Golgotán, pontosan az ő népének a betakarását. Pontosan ezt adta. Pontosan ezt adta, és amikor beszélek a pozitív és a negatívról, arról, hogy van idegen tűz, és van Isten szerinti ítélet tűz, ami megtisztít, mint az ötvös, sok példát lehetne hozni a tűzről. Azért gondolkodtam, hogy hogy kapcsolódik az Ezékiel 36-nak a 16-26. Verség szóló üzenete, profétai rész. Az elét nem olvasom, de az első része az arról szól, hogy Izrael népe hogy ment be a pogányokhoz, hogy szakadt el Istentől, és hogy lett hűtlen. És a kegyelemről szól igazából ez a fejezet, 24. verstől olvasom a 36. fejezetbe, és fölveszek titeket a pogányok közül, és egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszek benne titeket a ti földetekre, és hintek rátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, mint tisztátalanságokból és mind bálványaitoktól megtisztítok titeket. és adok néktek új szívet és új lelket, új szellemet adok néktek, belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én szellemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy én parancsolataimban járjatok, és az én törvényben megőrizzétek és betöltsétek. Az ígéret meg beteljesült. Sokan azt mondják, ez nem más, mint az Izraelnek az összegyűjtetése. Így is lehet értelmezni, sőt, örömmel veszi az ember, hogy van egy ilyen ígéret is. De én kapcsolódok ahhoz, hogy új szívet adok nektek, és az én szellemet adom nektek belétek. Az én szellememet. És emlékezzünk vissza, Sabotkor, a Szent Szellem kitöltetésekor tűz alakjával jön meg. Tűzes nyelv. Ugye milyen érdekes? Hogy amikor a feltámadott elment a mennybe, akkor a tűz nem ment el. Az ítélet nem ment el. És akkor érthetjük meg ezt az üzenetet, hogy az ő mi szívünket, a mi szellemünket kicserél Isten. Amelyik fogékony arra a pünkösnek nevezett savóti tűzre, hogy a mindennapjainkban ott van, és figyelmeztet, és emlékeztet, és önmagunkban megítél saját magunkat. Sokszor a mi szellemünk megítél a mi gondolatunkat, mert pontosan a mi gondolatunk volt az a szellemünk ellen, amelyik Krisztus szellemével azonos, aki beszél és kapcsolatban van vele. És itt van az ígéret, hogy amikor a templomnál áldozatokat be kell tartani, most már ő adja a tüzet. Ő adja a tüzet. Az ő szellemeit él. Nem az a kinyilatkoztatott törvény, törvényes formája, ami volt, hogy betartom a törvényt, és ha nem, akkor azonnali ítélet, hanem itt már nem új szövetség, hanem új szívadatot, új szellem, amely kapcsolatban van a tűzzel, kapcsolatban van Krisztus szellemével, az ítélettel. Nem arról szól a karizmatikusság, és nem arról szól a Szent Szellemmel a betöltekezés, hogy most happy vagyok. Pont erről szól. Pont erről szól, hogy templomi rendben vagyok. Pont erről szól, hogy bennem működik a Szent Szellem az én szellememmel, és ezért vagyok betakarásba. Mert megítéli a mai napomat, megítéli a holnapi napot, nem engedi azt, hogy holnap ő ellene tegyek valamit, nem engedi azt, hogy én a saját elképzelésem, gondolatom szerint alakítsam az életemet vagy mások életét, hanem az ő szelleme úgy, ahogy van, hatással van a gondolataimra, érzületeimre, és nem is tudok mást mondani. Nem tudok másképp ítélni sem. Az én tűzem egyenlő azzal a tűzzel, ami ott Sábotkor, kettős nyelvként ott rászállt az ott levőbe Jeruzsálemre. És ez az ígéret számunkra most élőnek kell lenni, húsvét után különösen. Most kellene élőnek lenni. Tűz mindig kell, hogy legyen. Tűz mindig kell, hogy legyen. Az első Krisztus követőeknél valójában egy folytatás van. Az áldozati rend ott folyt az oltárnál, a templomban, és ebben a templomban is folyik az áldozati rend, de megint az áldozati rendnél a tűz már nem az a fizikai értelembe vejendő, mint az áldozat sem, hiszen az áldozat ma már ima, és egyéb formájában vannak Krisztus teste, mint templomban, de az ígéret mégis ott van, én adok új szellemet. Én adok új szívet, a szívet, ami fogja, ami kapcsolatban tud lenni avval a savótkor, avval a pünkösdi Szent Szellem betöltetéssel, kitöltetéssel és betöltetéssel. Itt az ígéret, és az én szellemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeit megőrizzetek és betöltsétek. A Szent Szellem való betöltetésnek ez a lényege. Nem a látványos dolgok, nem a happy kereszténységnek a karizmatikus formája. Ez, amikor az ő tüze találkozik az én szellememmel, akkor kapcsolódik hozzá ez, hogy az én parancsolataimban fogtok járni, és az én törvényeimet fogjátok megőrizni, hogy mindjárt mai napra tegyem ezt. És aki a Szent Szellem által be van töltve, akkor egyértelmű, kéri a parancsot, kéri a törvényt, ez a betöltetés. És ez a betöltetés, amikor én tudom azt, hogy melyik részemre, az életem melyik részére, vagy akár a testem, vagy a létemnek valamelyik részére mi vonatkozik. Milyen törvény vonatkozik az emberre, rám, a helyzetemre, ezt kérhetem, mert ő adja belém. Nem idegen ember, nem saját magam beimportált ötletei, hanem ő adja. És ekkor van a betakarás. Amikor úgy élek, ahogy ő akarja, amikor többet nem én élek, ahogy Pál is mondja, amikor tudom azt a parancsot, amit kapok, ez nekem jó, és egy idő után egyre inkább kívánom, és kérem azt, hogy ítélj meg, hogy jó legyen. Add a tüzet, add a tüzet. És ez a tűz csak akkor működhet, hogyha hálaáldozatot teszek, mert ezt ő elfogadja. Amikor oda teszem a bűneimet, elfogadja, és ez mind-mind a tisztulás. A mi tisztulásunknak, és a mi egyre inkább elégésünknek a következménye, hogy élővé leszünk, tüzesek leszünk, és ezzel a tűzzel mi is meg tudjuk ítélni a világ minden egyes impulzusát, ami jön felénk, tudunk gondolkodni krisztusi módon. De ennek a legnagyobb áldása mégis az, be vagyok takarva. Mert megjelenik Isten dicsőség Krisztusban, megjelenik Krisztus uralma a Szent Szellem által, és elkezdődik az életembe az a tisztulás, ami elfogadja az én áldozatomat, megég. Elfogadja, megég. Eltűnik a bűnöd, és eltűnik az a hálaadás, ott van előtte a befogadás, az elfogadás. Elfogadja a bűnt, és elfogadja a hálát. Ott ez történt az oltárnál. Isten elfogadása, és mindenre kitelődő elfogadása nem más, mint az egész életed az övé. Krisztus uralmában az övé az életed. És ennél nagyobb betakarás, ennél nagyobb védelem, ennél nagyobb biztonság, mindaz, amit keresünk a mai napokban és a mai korszakban, ennél nagyobb nincsen. Isten a legnagyobbat adta, az ő tüzét. A legnagyobbat adta Krisztus szellemét, ami Isten szellemével azonosan Sabbatkor jött. Így folytatódik Peszach, így folytatódik Húsvét, Pünkösbe, pontosabb nevén Peszach, Sabbatba, így folytatódik Istennek a folyamatos terve a mi életünkben is. Mert a mi életünkben, ha van egy megtérés, akkor Isten tovább akar léptetni. Itt vagy, de most már kérem az áldozatokat. Kérem azt, hogy tedd le ezt a bűnt, kérem, hogy adjál hálát mindazért, amit adtam, kérem az áldozatokat, mert csak akkor tudlak betakarni. Ami idegen, Isten fennhatóság alatt nincs, meg kidobjam. De ami idegen, az bennünket úgy is hat, mint ennél a két embernél. Abuhéknál ugyanúgy hathat. Isten minket ítél meg, és nem az áldozatunkat. Te leszel áldozat. Egy olyan áldozat, amit Isten nem fogad el, hanem nem fog működni, hanem ez egy halálos ítélet volt mégiscsak. Tehát az életünkben is minden egyes részt oda kell tenni Isten elé. Uram, ítél meg. Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy minek teremtették, köszönöm, hogy ki vagyok, köszönöm a szituációt, a helyzetet, mindent, amit adtál az életembe, köszönöm. És a másik oldalon megint a dualizmus, ott van a kettősség. De tudjam azt mondani, hogy Uram, bocsáss meg. Tudjam ezt mondani. Ennek a hálának és ennek a bűnbánatnak, ennek van mindig is olyan áldása, hogy mind a kettőt várja és elfogadja Isten, de erről jön a betakarás, ekkor tud betakarni. És annyira, de annyira hiányzik a mai világban a betakarás. Annyi, de annyi kevés ember van betakarásban, hogy sok keresztény keresi, hogy hol lehet biztonságban. Nagyon egyszerű. Adjál hálát, és működjön a bűnbánat. És amikor a bűnbánat működik, akkor te keresni fogod az ígéretet. Uram, mi a te parancsod? És mi a te törvényed? Hogy megígértél, amit itt olvastunk az Ezékiel 36-ban, hol van? Mert én még tovább szeretnék tisztulni. De viszont, ha nem tudom, hogy mitől, akkor avval én végigmegyek. Végigmegyek az életembe, és sok minden más kiég az életemből. Mert az én voltam, én akartam. Akár lehet egy vallásos szokás is, hogy én jó akarok lenni, és azt én találtam ki. Nem eleget kell tenni Istennek, hanem hálát adni és bűnbocsánatot gyakorolni, ami az ő ígérete nélkül, az ő törvénye és az ő parancsolatai nélkül nem fog működni. Ha nem Isten, ismerem Isten törvényeit, Isten parancsolatait, akár konkrétan az én életemre is, nem fog működni. Nem fog működni a betakarás, mert más utakon megyek, kimegyek az ő betakarásából, és ott viszont megégsz. Isten a tábornak olykor a szélét is megégeti, mint másik történetben is olvasok, meg kicsit megpörzsöli. Megpörzsöli az életedet, ki akarsz menni, és így körbe a tábort, a te életed, így megpörzsölött. Megmutatja az ítélet. De tényleg ez a kérdés, hogy húsvét az nekünk olyan történet volt, hogy elmentünk siratni Jézust, olyan történet volt, hogy minden szép és minden jó, végre kis szabadság, vagy tényleg ott voltunk-e húsvétkor, hogy köszönöm. Köszönöm a kegyelmet, mint lehetőséget, és köszönöm azt, hogy amit kaptam tőled, hogy tőled minden számomra áldás. Ott voltunk-e előtte, ott voltunk-e az ő betakarásába. A múlt héten úgy mondtam, hogy menj oda enni, ahol idegettél, most azt mondom, ahol te betakarásban voltál, veszélybe vagy. Ha nem ott voltál Isten előtt, ha nem voltál Isten előtt, és nem adtál hálát, akár a golgotai váltságművér is, hiszen ez a legnagyobb győzelem, ez a legnagyobb dicsősége Istennek, ez az ige. Erről szól. És hogyha nem köszönted meg, és ha nem mondtad, hogy Uram, ez a rész vagy az a rész, ebben a győzelemben nem részes, hiszen így győzött fölöttem a bűn meg a saját magam vágyai, akkor nem lesz betakarásod. Nem volt, és inkább most menj oda, és mondd azt, hogy bocsánat, hol is voltam én húsvétkor. Vagy úgy döntött, hogy nagyon szép tavasz van, gyönyörű. Hát el kell menni kapálni, ütetgetni, lógatni a lábamat, napozni. Tényleg jól döntöttél? Hát meg tudod magyarázni az igazságodat, hogy ne. De tényleg Isten szerinti? Nem ott kellett volna ma is lenned a szabad idődben, hogy hálát adni Istennek. Vagy ott lenni, hogy Uram, tisztíts meg, hogy a jövő héten még tisztább legyek. Nem ezt kellene tenni? Valahogy működik ám ez a saját tűz. Akár Isten igéjét ki tudjuk égetni, mert nekünk hát saját ötletünk van. Saját megítélésem szerint nekem szükségem van ma, szombaton, délután kirándulni, sétálni, mit csinálni, mit talált ki. Hát igazság, hogy ne? De a saját igazságunk, a saját tűzünk. Tudjuk-e melyik percben, mikor, hol kell lennünk és mit kell tennünk? Mert ebben viszont Isten törvénye, parancsolata mindig is választod. És ezt a parancsolatot úgy ért, hogy a konkrét mindennapok, most hova kell mennem? Uram, mit kell, hogy cselekedjek? Hányszor, de hányszor hozni kell a Bibliába? Mit akarsz? Mert ő is kérdezi, mit akarsz, hogy cselekedjen? Ki mondtad azt, hogy beteg vagy és gyógyulnod kéne? Ki mondtad azt, hogy szeretnék valamit tenni, hiszen azért kaptam a talentumaimat és mindent tőled, hogy a te munkádat és egyébet megéljem, segítsen, benne legyek? Annyira tudunk mi tüzeket csiszolni, annyira tudunk, mint az ősember pattingatni, csak úgy szikrázunk. Nem, nem, nem. Ez a tűz idegen tűz. Ott vagyunk-e, ott leszünk-e, akár ma este is, amikor befejeződik a nap. Uram, köszönöm ezt a mai napot. Köszönöm azt, hogy áldást adhattunk, kaphattunk, hálát adhatok, és tudok-e bocsánatot kérni. Mai nap nekem eléggé nehéz volt, mert tegnap egy kicsit kertészkedtem alapon, jól elfáradtam. És magammal úgy vívottam, hogy hát majd a későbbi vonattal jövök, meg úgy próbáltam egyezkedni magam. Ugyan milyen szépen jön az idegen tűz. És akkor úgy eszembe jutott, hogy hát most én fölhívom azt a néhány embert, aki írt lesz, hogy ugye elnézitek, hogy ma nem jövök, mert elfáradtam, meg kicsit fájnak az izmaim, ugye? Aztán végül legyőztem magamat, hogy nem erről szól a történet, ez az én igazságom. Itt jön be az idegen tűz. Mert hogy ezt megcselekszem azt, hogy most ott vagyok a kertben, bogarászom, vagy kifekszem a napra, vagy nem tudom, mit csinálok, pihenek, mert jogom, akkor lehet, hogy ezek a szavak nem jutnak el a helyre, ahol nincs betakarás. Ha egy ember, akkor is. És ez már a felelősségem. Mert akár egy embert is elveszítetek, akár egy ember is nem indul, mert nem hallotta azt, hogy kell Krisztushoz menni persze. Úgyhogy le kell győzni magunkat. Magunk is tüzeit ki kell oltanunk. És amik is tüzeinket ki tudja oltani, nem más, mint az ige is. Az ige lelocsolja úgy, ahogy van. Tudod, mi a dolgod? Menj az igéhez. Tudod, hol találod meg a Istennek az ígéretét, a parancsolatot és a törvényt? Pont az igébe. Az már egy másik kérdés. Hol szól az ige? Hol olvashatod az igét? Ez már a te saját vezetésedtől függ, saját lehetőségedet. De amikor itt a népnek ígéri ezt az ezékedei ígéretet, akkor nem azt mondta, hogy te neked nem mert, hanem ugyanúgy, mint ma, ma is mindenkinek ígérete. Neked is törvényt akarok adni, neked is parancsolatot akarok adni, neked is konkrét vezetést, utasítást akarok adni, amikor a te szellemed, az új szíved találkozik azzal, amit én adtam, azzal a tűzzel, ami a Savóti Szent Szellem kitöltözik. És ez a tüzet nagyon csúnyán ki lehet oltani, ha nem figyelünk oda. Mert sokan azt hiszik, hogy a pünkösdi tűz az arról szól, hogy milyen szépek, milyen jók vagyunk, milyen ajándékozottak vagyunk, és a mind testről és az én lélek állapotomról szól. Nem arról szól, az örök életről szól. Többről. Egy betakarásról, ami a betakarás egész életeden végigvezethet. A síron túl az örök életbe is. Én úgy gondolom, jó lenne megélni azokat a templomi rendet, amit itt Áron és Mózes gyakorolt, és a nép igen mondott rá, és ő is megtette. Jó lenne. Jó lenne, ha megértenénk, hogy ma is érvényes ez a király és a pap, magyarul Jesu Hamasia, Jézus Krisztusnak a hatalma és főpapi uralma alatt is. Jó lenne betakarásba élni. Mert annyi mindenféle betakarás bunker találnak ki az életünkben. Vigyázz, mert megég. Vigyázz, megér a te biztonságod, a pénzed. Vigyázz, mert megég a te házasságod, mert bízol a másikba. Vigyázz, mert megég az, amit te társadalmi, meg politikai erőnek nézel a te védelmedbe. Itt csak egyetlen dolog van. Isten törvénye, Isten parancsa, és ez arról szól, hogy adjál hálát az életedért és mindenért, és minden nap rendezett legyen ott. Az oltár, és az oltáron mindig égjen a tűz. Az a tűz, ami Isten ítélete. Hiszen itt élünk a Földön. Kimegyek az utcára, már azonnal besározódok. Azonnal rossz gondolatom lehet, azonnal rossz döntésem lehet, mert én ítélem meg a helyzetet. A trollén fölökhetek valakit, a vonaton moroghatok már, mert nem olyan helyet kaptam, vagy bármi. És tényleg igazad van? Csak egy kicsi dolgot mondok. Tényleg igazad van? Tényleg ezzel a tűzzel kell menni, hogy megítélem az országot, a várost, a vezetést. Mindegyik megítélünk. Nem kellene rábízni Istenre. Hogy tudom azt a környezetet, azt, amiben én vagyok, azt is betakarod. Hiszen a templomnak a környéke is szent volt. Betakarod. És nem érhet el idegen akarat. Idegen ítélet, idegen tűz nem érhet el, mert a betakarásban védett vagyok. Még az országban is, még a népben is, még a hónapi napban is, a munkahelyeden, a társadalomban, a politikai helyzetben mindenhol véde vagy. Egyszerűen nem érdekel. Mert abban a helyzetben ő az Úr. Ő az, aki megadja a bölcs döntést, ő az, aki megadja a bölcs parancsot, ő az, aki már réges-régen odaadta a törvényt nekünk, a hétköznapok legkisebb részére is, minden embernek. Nem lehet elbújni Isten ítélet elől. Isten ítélet pedig az, amikor rámutat, hogy ez nem jó. Vagy rámutat arra, hogy mulasztási bűnöd van, ezért nem adta hálát. Erre van szükségünk. Erre, hogy idegen Isten, idegen tüze, bárki az, nem működhessen. Úgy gondolkodjunk, ahogy ő gondolkodik. Mert ha élni nem is tudunk úgy, mint ő élt, de hasonlóan és egyre inkább tudunk. Isten ezt várja tőlünk.